Sziasztok! Abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy Kaut Györgyöt, a marketing szoftverek tulajdonosát és vezető programozóját, Isten Egyházának egyik oszlopát és kedves, drága barátunkat tisztelhetjük a körünkben, és ő fogja kezdeni a mai találkozót, ez a jó szó, a mai találkozót, viszont én egy imával szeretnék. A vallásos kötelezettségünk muszáj. Okay. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked. Tényleg hálásak vagyunk. Reggel felkelünk, és csak ámulunk rajta, hogy élünk. És hogy milyen életet élünk. Fölkelünk, és ha bölcsen kelünk, akkor elkezdjük számolni az ajándékainkat. Elkezdjük számolni az áldásainkat. Elkezdjük számolni mindazt, amit kapunk tőled. És a sornak nincs vége. És nincs más, mint hálásnak lenni. Úgyhogy hálásak vagyunk. Igazából örülünk. És még ha vannak is nehézségeink, mert hogy ugye vannak, ez nem tudja elnyomni azt az örömet, amit élünk veled. Úgyhogy vigyél minket tovább ezen az úton. Hadd találjunk még több örömet, még több áldást, még több ajándékot. Hadd ismerjünk meg téged még jobban. Hadd menjünk hozzád még közelebb. Nem akarunk egy középszerű életet élni. Nem akarjuk beérni kevesebbel, mint azzal, hogy a mindenható árnyékában éljünk. Úgyhogy csak köszönjük. Áld meg az üzeneteket. Adj nagy összpontosítást, odafigyelést mindannyiunknak. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Kész. Jó reggelt, sziasztok! Egy rövid gondolat, ami felismerésként nyilalt belém nemrég, és így kapcsolódik ahhoz a témához is, amiről így például a videók szólnak mostanában, vagy talán amiről így hallhattok itt is így sűrűn. Oké, kicsit a krízisről tanít most minket Isten, hogy mi célt szolgál a krízis, vagy válság magyarul. Okay, és rövid lesz, és tömör, úgyhogy figyeljetek. Ugye a válság az mindig egy ilyen átmeneti állapot. Ezt lehet, hogy tudjátok, oké. Okay. Tehát két stabil állapot, két kényelmes állapot közötti átmenet. És sokszor találkozunk vele. Talán úgy tudnánk a legkönnyebben megfogalmazni a válságot, hogy a válság az olyas valami, amikor kicsúszik a kezünkből az irányítás. Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt én elképzeltem, vagy szeretném, vagy terveztem, vagy gondolom. De tudjuk, és aki átment és látott embereket, akik átmentek ilyeneken, hogy a válság ugyanakkor egy lehetőség is. Ezt szokták mondani, hogy ilyen példát, hogy van a kínai nyelv, és biztos mindenki hallott, hogy két jele van erre a szóra, hogy válság. Az egyik az egy ilyen veszélyt jelent, a másik az pedig egy lehetőséget. Így fogták meg. De tényleg, most nézzük kicsit így egy ilyen tágabb spektrumból, hogy a válság az miért egy lehetőség. És sokkal több válság van, mint azt észrevennénk. Tehát sokszor nem is veszük észre, hogy válság van, vagy egy krízis van, de csak ilyen pici helyzetek is például. Képzeld el, hogy elindulsz otthonról, és nincs nálad a jogosítvány. Tehát autóval elindulsz, és nincs nálad a jogosítvány. És nem tudod. És ha nem tudod, akkor olyan halálnyugodtan vezetsz, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy nálad nincs jogosítvány. Viszont abban a pillanatban, hogy az eszedbe jut, vagy valahogy rájössz valamilyen hatás következtében, akkor a szorongás az így rád tör. Holott ugye a körülmények nem változtak, Tehát jogsi nélkül nyugodtan vezettél, akkor most mi történt? Hát most szembesülsz a lehetséges következményekkel, most szembesülsz a valódi helyzetekkel, mondjuk úgy a valósággal, hogy, és akkor az ember kinyitja a szemét, és minden rendőrautó, tudod, ilyen nem is tudom, egy félelmetes tárgy lesz hirtelen az úton, és 50-rel lelassítok ugye a városba, és mindent betartok, és indexelek, és nem tudom, amit sokan elfelejtenek manapság, de a krízis az ott volt gyakorlatilag, mondjuk úgy akkor is, amikor te ezt nem vetted észre, és ugyanúgy tehát az életünk bármely részében a krízis az ott van nagyon sokszor, csak nem vesszük észre, és tényleg a Biblia annyit beszél arról, hogy az emberek a világban, például a 73. Zsoltárban nagyon jól leírja, hogy gyűjtenek, azt hiszik, hogy minden oké, és egyszer csak így tör rájuk majd a veszteség, és mindent elvesztenek. Vagy egy haláleset miatt, vagy pedig egyszerűen csak rájönnek, ugye, hogy ez az egész, ez nem érte el a célját. Összetévesztettem valamivel, tehát hogy például a vagyon az nem elégített meg mégsem, nem adta meg azt, amire vártam. És lehet, hogy ez akkor tör rá, amikor eléri azt a bizonyos mértékű célt, vagy tehát mondjuk tényleg az egy kereset, egy vagyon, tehát valamiben, amiben az ember a biztonságát teszi természetileg, vagy menet közben egyszerűen csak tényleg ez így Isten munkája az emberben, még nem hívőként is, hogy így rádöbben, hogy mi is az életem értelme, és egész addig, ameddig tudod, ez így nem realizálódott benned, te ilyen teljes meggyőződéssel mentél a cél felé, és ez ugye nem baj, de az a lényeg, hogy amikor jön ez a krízis, azt helyesen kezeljük, és ugye ezért beszélünk róla, hogy ezt helyesen kell kezelni, ezt az átmeneti állapotot, mert ugye ez egy lehetőség, hogy az egyik, egy megszokott állapotból átmenjünk egy másik állapotba, és ez mindig fájdalmas, de ugye ezt tudjuk szintén, hogy mindig az erőnket meghaladó dolgok azok, amelyek igazán nagy változást hoznak, amelyek túlmennek a kényelmi zónánkon. Amikor az ember ki tud lépni a kényelmi zónájából, akár csak a kényelmes gondolkodásából, vagy megszokott gondolkodásából, azok hozzák az igazi változást. És hogy van egy ilyen dolog például, ahogy az emberek gondolkodnak a halálról, és sokszor nincsenek tudatában, vagy nem a valós módon látják a halált, de hogyha ezt pszichológiából tanultuk annak idején, és nem is tudom melyik, talán Aronson mondta, hogy igazából a depressziós emberek látják a legrealisztikusabban a világot, és igazán minden embernek depressziósnak kéne lennie. És elolvasod Prédikátor könyvét, akkor depressziós lesz. Ha, oké, és persze itt egy világi embernek vége. Úgy értem, aki nem ismeri a mindenható Istent, a Jézus Krisztust, az tényleg annak itt vége, annak ott a depresszió, és legfeljebb egy újabb cél, reménye lehet ideiglenes megoldás, de mi, akik ismerjük ugye magát a változhatatlan Istent, aki szerető Isten, nekünk ez nem a depressziónál ér véget, hanem egy lehetőségnél folytatódik, és egy másik élet, gyakorlatilag lehet, hogy ugyanúgy élem látszólag az életem, de már teljesen más alapokon. Tényleg ez a válságnak ez a lényeg, és tényleg Isten hozza a válságot az életünkbe, a próbát, ezt így is szoktuk hívni, hogy próba, azért, hogy átvigyen az egyik állapotból a másikba, azért, hogy azt a nagyon stabil alapot, azt a nagyon stabil, hamis alapot jól megrázza, és ugye ez meg is ígéri. Zsidó levélben van azt hiszem egy ilyen vers, hogy Isten a megrázható dolgokat megrázza. Ez tényleg az olyan, hogy mint egy ilyen földrengés, amikor így a föld elkezd csak így mozogni. És ez olyan furcsa érzés, hogyha valaki már élt át ilyet, hogy így, az mindig így stabil szokott lenni, most pedig úgy egyszer csak úgy mozog, mint egy hajó, vagy nem tudom. És van egy vers, egy befejezésként Róma 5-ben erről, ami azt mondja, hogy 5-3-ban, azt mondja, előtte beszél arról, hogy milyen nagy reménységünk van Istennel, és hogy igazzá tett minket, hogy vele egy szintre, önmagával egy szintre emelt, és aztán azt mondja, hogy de nem csak ennek örülünk, tehát nem csak annak kell örülni, hogy van egy ilyen Istenünk, hanem azt mondja, annak is örüljetek, hogy megpróbáltatásokat szenvedtek, amelyeket ki kell állni. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A türelmesség eredménye pedig kipróbált jellem. Abból pedig reménység származik. Ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka számunkra. Nem tudom, mennyire érthető, hogy mi a kapcsolódási pont, hogy a próba eljut addig, hogy egy biztos reményem van mindenható Istenben, és egy nyugodt hozzáállásom, egy ilyen teljesen, tudod, megnyugszok a saját küszködéseimtől, és hogy mindenható Isten kezébe teszem le az életem, és a próbánál indult. És azt mondja, hogy annak is örüljetek, hogy ilyen próbák vannak, mert ezeknek az eredménye lesz majd egy ilyen kitartás és egy ilyen bizalom, ami nem fog megszégyeníteni. És ez egy hatalmas dolog, hogy ez nekem annyira tetszik, nem szégyenít meg. Bízol valamibe, ami soha nem fog csalódást okozni, amiben nem fogsz felsülni, tudod, hogy valami hamis dologban bíztál, ha valami olyanban, ami aztán így kiderül, hogy mégse a válasz volt, hanem ez egy olyan dolog, és tényleg így bizonyságok fellege vesz körül minket. A ti életetek, ugye, akiket ismerek, hogy itt van, hogy egy próba, egy krízis jött, és az eredmény egy olyan reménység lett, amely egy tartós változás hozott az életetekbe, amelynek nagy hatása van, nagy eredménye van, és leginkább tényleg ez a belső stabilitás, ez a kipróbált jellem, amely egy olyan kincs, amit nem lehet megfizetni, nem lehet megvenni semmiért. Oké? Okay. Röviden ennyi. Amen?
Oké. Okay. Hányan szeretitek a válságot? A minden mazohista szereti. Egyébként, amit Gyuri mondott, az annak ez az eredménye. Jó, nem szereted, de az egyik, amit én így megtanulok, és ez picit most más, mint amit a Gyuri mondott, az az, hogy amikor jön a következő válság, már emlékszem rá, hogy Isten ott volt velem az előzőben is. És igazából nem volt olyan rázós. Úgy értem, rázós volt, de csak annyira, hogy túl vagyunk rajta. És a válságok, ha bár lehet, hogy egyre rázósabb kérdésekben jönnek, egyre kevésbé találnak fogást rajta, de egy olyan szinten, hogy kétségbe es. Ugye, te rájössz, hogy nincs nálad a jogsid, de egy évvel ezelőtt ez ilyen pánikreakciót váltott ki, De most már tudod, hogy rendben lesz. Oké? Okay? Tehát rendben lesz. Igen, tehát nem az a célom, hogy ne legyen nálam a jogsi. Egy új megoldást akarok találni, egy jobb megoldást Istentől, de meg lesz, hamar meg lesz. Tehát az átmeneti állapot az egyik stabilitásból a másikba egyre kisebb pánikkal, és egyre gyorsabban történik meg. És ez ámulatos, nem? És csak amit a Gyurihoz még így, csak mert annyira jó volt, amit mondott, így hozzátennék, az, hogy valójában a válság a fejlődés eszköze. Lehet fejlődni válság nélkül? Nem, mert mi ilyen begyöpösödött emberek vagyunk. Bírkák, úgy értem, jól tudom, bárányok, mindegy. Fene az egótokat. Tehát, hogy olyan, ugye a bárányok azok mindig ugyanazon az ösvényen mennek. Olvastam valami könyvet, állítólag éhen halnának, ha nem terelgetnék őket arrébb. Lelegelnék maguk alatt a füvet, és annyi, és ott halnának meg. Arrébb kell őket terelgetni. És amikor arrébb terelik őket, azt fogadni mernék, hogy válságként élik meg. Hogy értem, jön ez a nyomorult juhász itt, meg a hülye kutyája. Nekem meg arrébb kell cammognom, jaj, de milyen szép friss fű. És él, tudod, a bárány. És azt hiszem, mi is ilyenek vagyunk. Na jó, mielőtt nagyobb bajba keverem magam. Indexelek inkább, és sávot váltok. 25. Zsoltár, ahol múltkor abba hagytuk. 12. verstől olvassuk újra. Azt az embert, aki féli az urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Oké, azt az embert, aki féli az urat, erről beszéltünk múlt héten, azt az embert, aki egy nem rettegést, egy rettegéssel nem járó félelemmel, azaz tisztelettel, nagyra becsüléssel, egy ilyen áhítattal teli ilyen, nem tudom, mi az? Mondjatok egy fizikai kategóriát, ami azonnal eltölt titeket ezzel az érzéssel. Gravitáció. Isteni, a 10. emeleten. Á, legyen a 20. Úgy értem, a 20. emeleten kis nagylábújadat így lelógatod a peremen, lekandikálsz, és így lenézel. És ez az áhítat, ez az érzés, ez azonnal ott van. Igaz? Miért? Mert valami olyasmivel állsz szembe, ami messze feletted áll, aminek ki vagy szolgáltatva, ami habár, amíg nem követed el a végső, végzetes tévedést és hibát, addig nem bánt. Mert habár a gravitációnak a gyilkos és tényleg az életedet egy pillanat alatt felmorzsolni képes ereje ott van előtted, meg se érint. Igaz? Mert még csak a nagylábad ujja kandikál lefelé a 20. emeletről. Ámulatos. Ennek az érzésnek kell ott lennie vele benned Istennel szemben is. Miért? Mert ez a realitás. Úgy értem, Isten szereti, hogyha az ember a valóságban él. És hogyha a valóságot annak minőségében és mértékében érzékeli, amilyen az valójában. És ha Istent valóságosan érzékeled, akkor féled őt. Rettegés nélkül. Egy olyan félelemmel féled, amely vágyódik hozzá, mint tudod, mint aki szeret vidám parkba menni. És vannak ezek a most már ilyen életveszélyes, őrült, nem tudom hány gét produkáló hullámvasutak. Hogy értem, menjünk, tudod. És ott van ez a akarom, de közben tudom, hogy ha nincs a biztonsági rendszer, meg minden, akkor én itt ennyi, végem van. Oké? A mindenható Isten, aki az eget és a földet teremtette, aki a szavával tartja fenn a valóságot, most ebben a pillanatban is, akinek az akarata nélkül a szíved nem dobban még egyet, oké? Csak még egyet nem dobban nélküle. Ez az Isten az, akit te megközelítesz. Úgyhogy, ha csak ennyi lenne, akkor egy rettegéssel teli félelemmel elbújnék egy kő alá, nehogy meglásson, mert ha meglát, akkor biztos agyonüt, hisz tele vagyok hibával, hisz tiszteletlen vagyok, hisz egy csomó mindent. De amikor Istent igazából látom, akkor látom a szeretetét, az irgalmát és a kegyelmét is. Akkor látom Jézus Krisztust a kereszten, aki meghal értem. Ugye, értem, Isten, aki a mindenható, ugyanaz a mindenható, akiről az előbb beszéltünk, meghal értem. Miért? Muszáj neki? Nem. Mert szeret. Mert akar velem egy kapcsolatot. Mert meg akarja mutatni, hogy mennyire szeret. És ahogy látom a keresztet, Istent haldokolni értem, és látom a hatalmát, na akkor félem őt helyesen. Mert akkor ott van az, hogy a mindenható, akihez szaladhatok, mint az atyámhoz, mint a barátomhoz, mint a megmentőmhöz, aki semmit nem sajnál tőlem, de ugyanakkor nincs bennem az a felszínesség, a nyoma sincs a felszínességnek. Isten, úgy értem? Isten. Öröm és nagyra ér. És mit ír? Azt írja, hogy azt az embert, aki féli az urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Ugye a témánk Isten vezetése. Hogyan vezet téged Isten? Hogyan
válhatsz egy vezethető emberré. Milyen ámulatos lenne, ha Isten vezetne minket. Gondolj bele. Úgy értem, csókos vagy? Nem tudom, ismeritek ezt a szakszót, tudod, a csókos. Hátszél, tudod. Átlátni a füleden olyan hátszeled van. Hát ez, erről beszélünk. Isten a hátszelünk. Isten a mentorunk. Isten a pártfogónk. Isten a tanácsadónk. Isten a mindenható, akinek mindenhova elír a keze, aki bármit megtesz, amit akar, kezd téged menedzselni. Hagyod magad? Nem olyan egyszerű, erről beszélünk most már hetek óta. Aki féli az urat, azt menedzseli. Ez egy jó, egy modern módon, hát kicsit átfogalmazzuk, oké. De így értitek, oké? Tehát, hogy aki féli őt, azt vezeti, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Ez egy ígéret, oké? Tehát Istennek az üzenete, a Biblia tel is tele van ígéretekkel. Az ígéretek egy része feltétel nélküli. Illetve az egyetlen feltétele az Isten, és ő meg igent mondott. Oké? Tehát, hogy én akarom, és ennyi, én megteszem. Az ígéreteknek egy jó része, ami ugye az örök biztonságunkat adja, a nyugalmunkat, a stabilitást az életünkben, olyan ígéret, amely csak Istenen múlik. Ő megígérte, pont ennyi. Kik. Tud tenni valamit ellene, hogy ne így csináljam? Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Pont. Ki tudsz csavarni bárkit a kezemből, ha én megfogtam? Kérdezi Isten. Ha én egyszer megígértem, hogy örök életet adok valakinek, akkor te, vagy ő, vagy bárki tud ellene tenni? Mondjad. Nem. Ha én eldöntöttem, mondja Isten, akkor te mit csinálsz? És én eldöntöttem, ennyi, kész. Te magad se tudsz tenni ellene semmit, hogy elveszítsd az örök életedet, ha egyszer megvan. Hát ez a biztonság. Oké, nem tudom elszúrni. Sanyi, ez nem merész egy kicsit? Azt akarod mondani, hogy örök életem lesz, megtérek, és utána kiírtok egy lett falut, és még mindig örök életem van? Hát, ha biblikusak akarunk lenni, akkor igen. Valószínűleg nem fogsz kiírtani egy lett falut, miután megtértél, ha bár ki tudja, milyen háttérből jössz, meg nem tudom, milyen szokásaid vannak. De biblikusan azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Szent Szellemet egyszer megkaptad, ha beléd költözött, ami megtörténik akkor, amikor hiszel az evangéliumban, abban, hogy Jézus Krisztus az életét adta a bűnösökért, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, és ezt te megtetted, hittél tényleg, akkor örök életed van. És te se tudod magad kivétkezni Isten kegyelméből. Bánni fog veled, Zsidó 12:6, fenyíteni fog, nevelni fog, mint atya a fiát, oké, akit szeret. Úgyhogy ha kiírtasz egy lett falut, szerintem sok gondod lesz belőle. De Isten ígérete nem kerül visszavonásra, bármit is teszel. Ha Adolf Hitler megtért valaha, mondjuk az élete utolsó pillanatában, akkor hol van most Adolf Hitler? Akkor a mennyben van. Valószínűleg akkora a szíve, mint egy mazsola, de ott van. Oké, miért? Mert Isten nem személyválogató. Mert Isten azt mondta, hogy aki hisz, annak örök élete van. Nem az, aki jó, nem az, aki nagyon akarja, nem az, aki fut, nem az, aki sokat magyaráz, aki hisz. Miben? Abban, amit én csináltam. Bennem, és amit én csináltam. Az evangélium. Jézus Krisztus az életét adta a bűnösökért, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Kinek van örök élete? Aki hisz. De én is hiszek, de miben hiszel? Hát én hiszek a reinkarnációban. Hát rendben. De attól függetlenül, hogy ez nem igaz, garantáltan nem üdvözít. Úgy értem, ez olyan, hogy benn vagyunk egy nagy teremben, és van rajta egy ajtó. Hiszed-e, hogy van egy ajtó? Hiszem! Oké, menjünk ki rajta. Erre a fél terem fölugrik, és neki rohan a falnak. Hittek ők abban, hogy van egy ajtó, csak nem tudták, hogy hol van, illetve egy rossz ajtóban hittek. Ugye volt egy, ami föl volt festve a falra. Ahhoz, hogy a hited megmentsen, az igazi ajtóban kell hinned. Ugye itt van az, a modern ember sokszor azt mondja, hogy de hát én hiszek egy Istenben. De vajon az igaz Istenben hiszel-e? Ugye ez fontos, ugye, és megint veszélyes területre keveredtem, honnan lehet tudni, hogy melyik az igaz Isten? Hallgass meg az apologetikát. Évának van egy. Honnan lehet tudni? Abból a könyvből. Köszönöm szépen. Ebből a könyvből lehet tudni. Jó. Oké. kristálytisztavíz.hu/üzletember és eredményesélet.hu. Az eredményesélet.hu-n regisztrálni kell, a kristálytisztavíz.hu/üzletemberen pedig csak el kell kezdeni meghallgatni az első 15 üzenetet. És erre az előbbi kérdésre, hogy honnan tudhatod, hogy kicsoda az igaz Isten, megkapod a választ. A dolog azért, mert te nem tudod, nem tudhatatlan. Csak nem tudod. Oké? Attól, hogy nem ismered a törvényt, attól még nem mentesülsz a törvény alól. Attól, hogy az én másfél éves kislányom nem tudja a szorzótáblát, attól a szorzótábla még létezik, igazolható és bizonyítható. Attól, hogy nem tudod, attól nem mentesülsz alóla. Persze lehet, hogy úgy nőttél föl, hogy ezt nem is lehet tudni, és az a meggyőződésed, hogy nem lehet tudni, elmondom, hogy tévedtél. Lehet tudni, járj utána, és utána legyen egy józan, tiszta meggyőződésed róla, hogy kicsoda az igaz Isten. Oké? De a belévetett hit üdvözít. A Biblia tele van ígéretekkel. Miért kezdtem el ezt mondani? Mert itt van egy. De ez egy másik fajta. Ez egy feltételes ígéret. Na hát ez milyen dolog. Istentől nem erre számítottunk, hogy feltételeket szab, de erre számítottunk. Ha Isten azt akarja, hogy mi fejlődjünk, ha Isten azt akarja, hogy ne egy mazsolányi szívvel halljunk meg, hanem túllépjünk a saját korlátainkon, akkor bizony időnként motiválnia kell minket. Mert mi ilyenek vagyunk. Ugye fránya szabad akarattal bíró lények. A fránya szabad akarattal bíró lényeket szeretni lehet, bátorítani lehet, és motiválni lehet. És Isten ezt csinálja. Fenyegethetne is, azt nem csinálja. Szeret, bátorít és motivál. És a motiváció úgy néz ki, hogy figyelj, aki féli az Urat, ez a feltétel, élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Tanulj meg félni engem. És az én ígéretem az, hogy az életed boldog marad. Úgy értem, figyelj, ezt nem... Hallottátok ezt egyáltalán? Most komolyan. Hányan hallottátok, mi van ide írva? Hányan, oké, kérdezem másképp. Hányan gondoltatok már cinikusan a boldogságra? Oké. Ugyan már boldogság. Ez lehetetlen. Lehetetlen. És igaz. Igaz. Úgy értem, én is így gondolok rá. Boldogságot kergetni naivitás. Úgy értem, a biztos út a boldogtalanság felé, mert garantáltan csalódsz. De figyelj, itt van egy ígéret. Ide van írva, benne van a Bibliában. Az élete boldog marad, és az utódai öröklik a földet. Kiknek? Akik félik az Urat. És valószínűleg ez a boldogság nem az a világi boldogságkép, amit mi képzelünk, de valódi. Úgy értem, aki féli az Urat, annak az élete boldog marad. És tudod mit? Igazából, ha nem akarok megszégyenülni az Úr előtt, akkor ha most megkérdeznétek tőlem, hogy az életem boldog-e, akkor igazából azt kéne, hogy mondjam, hogy igen. Nem azért, mert a vallásom előírja, hanem hogyha jól átgondolom, akkor az egyetlen nyomorom, amióta megtértem, az én vagyok. Oké? Tehát igazából, ha jót átgondolom, egyetlen egy problémám van, a Schlingloff Sanyi. És tőle próbálunk szabadulni már egy ideje, de nehezen megy. Az én hamis gondolataim, az én eltérésem az igazságtól az egyetlen, ami igazi okot ad a boldogtalanságra. És hát ez is csak olyan szinten, hogy Gyuri példájához visszatérve, boldogan mész a kocsival, nálad van a jogsi, azt benyúlsz a kesztyűtartóba, és nincs ott. És ott a boldogtalanság. És közben csak hülye vagy, bocsánat mindenkit, elfelejtetted, hogy nem a kesztyűtartóba tetted, hanem a zsebedbe, a pénztárcádba, és nálad van a jogsi, de mert rosszul gondolkozol a jogsiról, ezért mi történik? Boldogtalanságban töltöd a napodat, miközben minden sinem van. Oké? Ez az én bizonyságom. Amióta hiszek az Úr Jézus Krisztusban, amióta követem őt, az életemben minden sinem van, csak nem mindig veszem észre. Az életemben mindig sinem van, csak néha nem vagyok hajlandó tudomást venni róla. Az életemben minden sinem van, csak másik sinem, mint amin én szeretném. És nem vagyok hajlandó kiegyezni az Úrral, hogy megadjam neki, hogy ahogy ő vezet, az jobb, mint ahogy én akarnék menni. Oké, erről is beszéltünk az előző órán, hagyd ne térjek vissza rá, mert nem jutunk a végére soha, mondjuk nem baj, mert... Tessék? Boldog, áldottat jelent. Áldott, az élete áldott marad. Az jó. Mit jelent az áldás? Hát, ki tudja, mit jelent az áldás? Áldani, áldani. Mit jelent áldani? Jót mondani róla. A nagyobb áldja meg a kisebbet. A nagyobb mond jót a kisebbről. Isten áldása azt jelenti, hogy jót akar neked, jót mond rólad, és ha ő mond valamit, akkor az úgy van, ugye? Szólt és lett. Isten mond, és az úgy van, és Isten jót mond, áld téged. És mi lehet nagyobb boldogság? Mi lehet nagyobb rend? Mi lehet nagyobb érték az életünkben, mint amikor a mindenható aktívan menedzseli az életünket? Az életünk boldog marad. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. És az egyik problémája a modern embernek az, hogy olyan értékekkel él, amelyek nem tudják őt megelégíteni. A modern ember legnagyobb értékei többnyire tárgyakhoz, birtokláshoz kapcsolódnak. Mekkora házam lesz, mekkora feleségem lesz, mekkora gyerekem lesz, mint a ház. Oké, nem, ezt szándékosan mondtam így, érzitek a tévedést benne. Van egy harácsoló, nem tudom, mi a jó jelző, nem, lehet, hogy nem a harácsoló, mohó, van egy hamis értékrendünk, ahol a szívünk vágya olyan dolgok után nyúl, amelyek ha megvannak, nincs baj, tehát önmagában nincs baj velük, de kevesek. Nagyra vágyásban túl kevésre vágyunk, ugye? A lelkünk csak örökkévaló kategóriákkal, a végtelenhez közelítő értékekkel elégszik meg. Ezt érted? És közben mi beérjük néhány csillogó csecsebecsével, nagyobb házzal, nagyobb karrierrel, nagyobb sikerrel, nagyobb hatalommal, mit tudom én? Miért kezdted el ezt mondani, Sanyi? Az előbb olvastál egy verset, aminek semmi közelhez, dehogy is nincs közel hozzá. Figyelj, tudnélik, itt a Biblia egyik legnagyobb ígéretét olvastad, ami fölött valószínűleg úgy siklik el a szemed, mintha ott se lenne, mert nem jelent neked semmit. Nem vádollak. Csak a modern embernek könnyű úgy gondolkozni, hogy ez ne jelentsen neki semmit. Mert ha az lenne ideírva, hogy aki féli az Urat, annak nagy házat és vadonatúj kocsit vesz minden hétben, és elviszi őt minden évben világkörüli útra, akkor bizony, ez lenne a kedvenc versed. Megnéztem a Bibliádat, ilyen nagy piros filccel körbe lenne karikázva, tudod, és ez a lap lenne gyűrött baromira, mert ezt nézegetnéd állandóan. Miért? Mert a szíved ezeket a kategóriákat ismeri, ezekhez kötötted magad. De ezek azok, amelyek nem tudnak megelégíteni. Ezek túl kicsik, alacsonyra lősz, alacsonyra célzol. Ez itt meg a legmagasabb kategória, ami csak elképzelhető. Közösségben van az Úr az őt félőkkel. A közösség, tudod, mit jelent? Amikor elmész a haveroddal kávézni, és az életed legnagyszerűbb idejét töltöd vele. Amikor egy egyívű mély, bensőséges, szabad kapcsolatban vagy valakivel, aki borzasztó fontos neked, és akinek te borzasztó fontos vagy. Oké? Isten, a mindenható, közösségben van veled. És most tudom, hogy a gondolataid így, most ezt így mérlegelik. Sanyit most nagyon mondani akar valamit, de valahogy nem jön át. Valahogy nem jön át. Tehát, hogy rendben van, hogy közösségben van velem, de azért az a ház se lenne rossz, meg az a föld körüli utazás se lenne rossz. Miért nincs velem közösségben a föld körüli utazáson, mondjuk? Vagy az új házban, vagy nem is tudom. Tehát, hey, kicsit... Mondd hangosan, Péter, csak hogy... Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Figyelj, ez itt nem a szomszéd kisfiú, aki közösségben van veled. Ez a teremtő, mindenható Isten. Úgy értem, mindennek az ura, minden javak birtokosa, minden javak szétosztója, minden élet forrása, a mindenható Úristen van veled közösségben. És azt mondja, hogy ha velem közösségben vagy, akkor ne viccelj, minden egyéb. Az, amit meg tudsz álmodni, és amit meg se tudsz álmodni, az természetességgel, melléktermékként a tiéd. Te nem érted, hogy én miről beszélek. Te az örökösöm vagy. Úgy értem, neked az az ambíciód, hogy legyen egy új házad. Te, úgy értem, persze, hogy legyen, hát miért ne? De ha ez az ambíciód, Úristen, hol tanultál eddig? Úgy értem, nem az új ház, minden ház a tiéd. A világ egyetem a tiéd. Én Isten vagyok, és te az örökösöm vagy. Úgy értem, az általad ismert kategóriák mind a lábad alatt vannak. Minden a te tulajdonod. És nem abban a kicsinyes formában, hogy berakod a szívbe és rázárod, és az enyém, hanem természetességgel, könnyedséggel. Isten magát adja neked. Ezt érted? Nem érted? Én se értem. Azért mondom ilyen élesen. Isten közösségben van az őt félőkkel, és minden egyéb ráadásban jön. És akkor ez azt jelenti, hogy holnaptól milliómos leszel? Hát, ha ez az ideális élet számodra, akkor igen, de valószínűleg nem ez az ideális élet számodra, úgyhogy ezért nem is leszel. Isten nem szorul arra, hogy jaj, itt van az én kis gyerekem, gyorsan gazdaggá teszem, hogy boldog legyen. Nem, egy örökké valóságunk van még, ahol minden az övé lesz. Most nem az a cél, hogy most gyorsan, nyedd meg a nyalókát, még a csokit is, még ezt a nyalókát is, még valami finomat, szegény gyerek már majdnem kipuka, de még beletömünk valamit, mert boldoggá kell tenni. Nem, ráérünk. Ráérünk. Minden a tiéd, mostantól mindörökké. Nőj föl. Válj igaz emberré. Válj olyan emberré, aki nem csak a e világi élet kicsinyes értékeivel tud gondolkozni, hanem akinek a mazsolánál egy picit nagyobb a szíve. Ezt értitek? És ezért Isten most nem töm tele csokival, hanem egy normális életet él veled, ahol veled van, és megad mindent, amit a szeretete kíván számodra. És amit nem kapsz meg, az vagy azért van, mert büszke vagy, és ellenállsz neki, és harcolnod kell vele, ha bár megadná, de nem vagy rá kész, mert harcolnia kell veled, vagy azért, mert nem való neked. Nem most, vagy egyáltalán nem. És ha meg nem való neked, akkor miért akarod? Úgy értem, milyen pervers gondolat az? Jaj, uram, olyan jó lenne, hogyha ha motorversenyezhetnék, de az első versenyeden elfogsz esni, és eltöröd a gerincedet, és soha többet nem mozdulsz meg. Nem baj, de én mégis szeretnék. Hát ez elmebetegség. Ez elmebetegség. De ha Isten azt mondja, hogy igen, versenyezzünk, tök jó, csomó mindent tanítok neked, fogsz egy párat szakozni, de nem olyan nagy gond, akkor csináljuk, nem? Milyen nagy különbség? Tehát önmagában a dolog nem számít. Isten tudja, hogy mi van mögötte, mit hoz, és emiatt igent és nemet mond rá. Miért nem tudod elfogadni? Mert nem bízol benne. Mert abban a büszkeségben élsz, hogy a saját elképzelésed jobb, mint az övé. És lehet, hogy egy csomó minden azért nincs meg az életedben, mert akárhányszor beszéltek Istennel, az egy verekedés. Jákob. Úgy értem, Jákob egész éjjel harcolt az Úrral, és az Úr a végén érezte, hogy nem bír vele. Úgyhogy megütötte a csípőcsontját, onnantól Jákob sántított, és a botjára kellett támaszkodnia. Már nem volt elég erős, hogy önmaga éljen, rá kellett támaszkodnia az Istenére, és onnantól Jákobnak hihetetlen áldás volt az életében. Néha Isten nekünk is meg kell, hogy üsse a csípőcsontjunkat. És most már nem veszekszem Istennel, hanem hallgatok rá. Mert rájöttem, hogy rászorulok. De a bölcs ember hamarabb rájön. Rájön az ütés előtt is, mert rászorulsz most is. Hallgass rá, tanulj meg hallgatni rá. Erről szól ez a sorozat. És itt van a legnagyobb ígéret, aki féli az Urat, azzal közösségben van az Úr. Figyelj, én ezt tanítottam már néhányszor, de most is méltó a gondolat arra, hogy megismételjem. Ha Isten mindent neked adna, nagy házakat, vagyont, gazdagságot, férjeket, feleségeket, gyerekeket, unokákat, hatalmat, elismerést, hírnevet, szórakozást, szabadidőt és mindent, amit csak kívánsz, és ebben élnél már 50 unalmas éve, és ismered Istent, és a szíved az örökké valóság után nyújtja ki a kezét. Mi az, ami hiányozna még mindig? Hova vágyódnál? 27. Zsoltár, 4. vers. Egy dolgot kérek az Úrtól. Ezt Dávid mondja. Az az ember, akinek ilyen élete volt. Oké? Okay? Dávidnak ezek mind megvoltak. Hatalom, elismerés, tizenvalahány feleség, minden. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben, láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Aki, akinek mindene megvan, annak ez hiányzik. És gondolj bele, ha erre Isten azt mondaná, hogy nem. Itt van a ház, itt van a hatalom, itt vannak a feleségek, és kushagy. Nem. Isten nem ezt csinálja. Isten azzal kezdi, hogy én vagyok itt neked. Én vagyok a barátod. Én vagyok a vőlegényed. Én vagyok a menyasszonyod. Én vagyok a te osztályrészed. Én vagyok a te Istened. Kellek neked? És ha a király megvan, akkor vele együtt megvan az egész királyság. Megvan minden. Ezt értitek? Meg kell tanítanunk, miért mondom ezt? Meg kell tanítanunk a szívünknek nagyra értékelni Isten személyének a közösségét. Istent magát kell, hogy vágyjuk. Muszáj. Oké. A szövetségről tanítottam. 15. vers. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. És a szemem állandóan az Úrra néz. A szem az összpontosításnak a jelképe. Ahol a szemet látod, az a fókuszt jelenti. A szemnek nagyon sok köze van az imádathoz. Az imádat a legmagasabb formája az összpontosításnak. Imád Istent azt jelenti, hogy koncentrálj rá, amennyire csak bírsz, figyelj oda rá, szánd oda a figyelmedet egészen neki, hogy láthasd őt. Ez az imádat, az összpontosítás. A szem az összpontosításunk eszköze. Amire nézek, többnyire arra összpontosítok. A szememmel kezdődik az összpontosítás. És itt van megint egy feltétel, ugye? Dávid beszél arról, hogy ő azért, hogy vezethető legyen, azért, hogy az élete a helyén legyen, ő tesz valamit. És nem azt teszi, amit a vallásos ember tesz, megpróbálja megjobbítani magát, végrehajtja a mai jó cselekedetét, és nem tudom, mi mindent tesz. Ezek következményei annak, amit Dávid igazából tesz. Ez jön, ő végrehajtja a mai jó tettét. De amit ő igazából tesz, az az, hogy az Urat figyeli. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki a lábamat a csapdából, és nagyon realisztikus, tehát nem egy vallásos, hiperszellemi állásponttal. Ó, én olyan szent vagyok, hogy én mindig az Urat nézem. Nem, azért nézem az Urat mindig, mert csapdában vagyok. Hogy értem, nem tudom kihúzni a lábamat, most se belőle. Bárhova lépek ebben az életben, egy csapdát találok. És nézek az Úrra, mert ő kiszabadítja a lábamat a csapdából. Nézek rá, mert ő az mindenható, a legnagyobb érték, de ugyanakkor ő a szabadítom, aki megmentett egyszer, és megment minden nap állandóan. Ő az én eszközöm. Ő az én módszerem az életre. A szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Jézus. Én vagyok az út. Az út az az eszköz, amin eljutsz A-ból B-be, ugye? Ezt tanítja magáról Jézus. Én vagy, használj engem, járj rajtam, én vagyok az út. És Dávid mondja, igen, téged nézlek állandóan, téged használlak időzélbe téve, mert te szabadítod ki lábamat a csapdából. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Oké. Ez igaz. Figyelj, harcolhatsz ellene, de ez igaz. Ha azt akarod, hogy jobbak legyenek a kapcsolataid, lásd be, hogy magányos és nyomorult vagy. Házasságban élsz? Az én feleségem csodálatos. És én is igyekszem. De mellettem ő magányos és nyomorult. Oké? Nem tudom neki megadni azt, amire vágyik. Nem vagyok Isten. Kiszúrtad. Nem vagyok Isten. Amivel az ő lelke, az én lelkem, a te lelked meg tud elégedni az Isten. Nélküle a tömeg, a barátok, a hírnév, az elismertség, a siker, a szerelem közepette, és magányos és nyomorult vagy. Miért lesznek jobbak a kapcsolataid, ha ezt hamar felismered? Mert abba hagyod ostorozni az embereket emiatt. Mert ugye, ha társaságban vagy, és a társaság ellenére magányos és nyomorult vagy, akkor ki tehet róla? A társaság. Miért nem tesztek engem boldoggá? Miért nem vagytok a barátaim? Legyél a barátom. Miért vagy ilyen messze tőlem? Gyere közelebb hozzám. És elkezdesz követelni az emberektől valamit, amit csak Isten adhat meg neked. Dávid miért írja ezt? Jó, barlangban, de ott se volt magányos. 500 embere volt már a végén. Azok a vitézek, akik később az ország fejei lettek. Olyan emberek voltak mellette, akik az életüket készek voltak odaadni Dávidért. Úgy értem, Dávid egyszer kiejtette a száján, hogy inna egy kútból, amely az ellenség táborának a közepén volt, azt 3 legénye elindult vízért. Átverekedte magát karddal a táboron, merítettek vizet, visszaverekedték magukat, és több sebből vérzően hoztak neki vizet. Ez egy filmet megérne egyébként önmagában ez a sztori. Ilyen emberei voltak Dávidnak. És mit mond? Fordulj felém, könyörülj rajtam. Oké? Ha te nem fordulsz felém, ha te nem könyörülsz rajtam, ha te nem hajolsz le hozzám, ha te nem ölelsz meg, Istenem, akkor magányos és nyomorult vagyok. Ne szégyeld a magányodat. Jogos, valódi, de menj az Úrhoz vele. Találj ott közösséget, muszáj, nem találsz máshol, nincsen. A világ hazugsága, hogy horgot akasztan a szádba, és azon húzzon, amerre épp akar, az, hogy ott találsz bármit csillogáson, csirividi kincsen, és pillanatnyi élményen kívül. A világ egy vidám park, én szeretek vidám parkba menni, de eszem ágában sincs beköltözni. Hogy értem, elmegyek, játszok, De nem ott lakom, én nem a vidám parkista vagyok, hanem a vidám parkban játszom, élni meg élek. A világ arra akar rávenni, hogy élj a vidám parkban, ahelyett, hogy játszanál benne néha. Vagy vennél egy hamburgert, ha éhes vagy, vagy mit tudom én. Használd, de ne hidd el, hogy az az életed. Ott magányos és nyomorult voltál, vagy és leszel. Oké, és minden, ami az Úron kívül van, az a világ része. Egyszerű definíció. A vallásod, akár a Biblia szólós vallásod, az üzletember találkozós vallásod a világ része, ha az csak egy vallás. Minden, ami el van szakadva a Krisztussal való személyes kapcsolattól, azt a hajadra kenheted. Egyszerű ez? De igazi? De igazi? Oké. Enyhí szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadítsd ki. Ez olyan, mintha nem is egy szellemi ember írná. Egy szellemi embernek nem lenne szabad szorult helyzetben lenni. Egy szellemi embernek emelt fővel, diadalist, állandóan mosolyogva, tudod, bölcsen osztogatva a tanácsokat kell élnie. Hát akkor Dávid nem volt szellemi. Mégis benne van a Bibliában, amit írt. Dávid valós volt. Igazi ember. Olyan, aki önmagában semmi volt, Istennel pedig több, mint hódító. Ilyenek vagyunk mi is. Önmagamban szorult helyzet, figyelj, szorult helyzetben élek. Válságból válságba megyek. Az életem arról szól, hogy ments meg, Uram. De ez a megmentés állandó és folyamatos. De nem olyan, hogy hát, hé, Uram, hát már 3 éve mondtam egyszer, hogy ments meg. Majd, hogyha megváltozik a véleményem, szólok. Nem, ez a ments meg, Uram, egy állandó, szüntelen kiáltás Istenhez. Életstílus. A szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki állandóan a lábamat a csapdából. Ne, sose nőjük ki Istent egy olyan módon, hogy hát most már nagyfiú vagyok, majd te mész a magad útján, meg én is most már megtanítottál, merre kell menni. Nem, állandóan fogod a kezét, sose növöd ki. A mennyben a mennyben ennek nem vége lesz, hanem egy olyan mélységet fog felvenni, ami elképzelhetetlen, állandóan benne leszünk Isten jelenlétében. Nem is így, most vagyunk vele így, akkor olyan lesz, mint a kezem. Ez leszek én a mennyben. Isten a fej, én meg leszek a keze, vagy a könyöke, vagy a tudom én, valamelyik része. Talpa, kislábúja. Bélbolyha, valami ilyesmi, mindegy. De a lényeg az az, hogy... A módszer, hogy te kapcsolatban kell, hogy legyél Istennel, sose lesz vége. Az ember arra lett teremtve, hogy kapcsolatban legyen Istennel. Te meg stikában azt tervezed, hogy fogsz szabadulni ettől a kapcsolattól egyfajta szellemi növekedésen keresztül. Egy nap majd olyan érett leszek, olyan érett keresztény leszek, hogy már nem fogok függeni Istentől. Nem. Annál, vagy az az éretlen keresztény, a farizeusi keresztény, a felfúvalkodott keresztény, az érett keresztény annál érettebb, minél inkább függ Istentől. Lehet, hogy nincs nagy feje, nem tud olyan sokat, de állandóan az Úrhoz kiállt. Állandóan az Urat keresi a szeme. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Hoppá! Azt én is szeretném tudni. 18. vers. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet. Nagyon tetszett, amit az előbb a Gyuri mondott. Kit idéztél? Mindegy, nem fontos. Talán. Mindjárt mondod. A depressziós ember látja helyesen a valóságot. Zseniális. Igaz. Világi emberként csak naivitásban lehet nyugodtan élni. És hívőként is csak úgy lehet nyugodtan, hogy Isten a megoldásod. Mert hívőként is nyomorúság és gyötrődés az életünk. Jó, oké, tehát hogy azért nem... Ne ijedj meg. Olyan az életem, mint neked. De ha realistán nézed, akkor tele van nyomorúsággal és gyötrődéssel. A meleg meg tud gyötörni. Csak egyszerűen az, hogy egy pár fokkal melegebb lett, és így éljük a napjainkat. Nyomorultak vagyunk, kicsik. A meleg és egy vírus. Na, akkor igazán nyomorult vagy. A meleg és egy vírus és egy apech ellenőrzés. Nem kell sok hozzá. Úgy értem, érted, hogy miről? Tehát, hogy a modern ember ezt megpróbálja tagadni, mert nincs rá más megoldása. Ő maga tagadja, és eldugja Isten elől is, és azt gondolja, hogy az egyensúly már úgy fog fölállni, hogy a szemetet besöpörjük a szőnyeg alá, és megfeledkezünk róla. Király! És nem megy, és Dávid nem is ezt csinálja, hanem azt mondja, hogy én látom, és te is lásd meg, hogy nyomorult vagyok, hogy megdöglök ezen a földön, ha nem segítesz, nem akarom ezt szépíteni. Ha most nem jössz ide, és nem segítesz, akkor kampetsz. Egy nyomorult nád, ha elvisz engem, hisztériás rohamot kapok a melegtől, Úgy értem, segíts, Uram, nem akarok egy képet festeni, hogy több vagyok annál, mint ami vagyok, nem vagyok több. Te teremtettél, emlékszel rá, hogy porból teremtettél? Kis, az angyalok, az ördögök úgy hívnak minket, hogy élő disznók, úgy értem, beszélő majmok. Lásd darwinizmus. Nyomorult kis lények egy angyalhoz képest az ember. Egy vicc, úgy értem, sátán ezért akadt ki. Ők fognak uralkodni. Úgy értem, azt hittem, hogy csak kísérletezel vagy valami, és ez valami bemelegítés egy komolyabb teremtéshez. Azt most azt mondod, hogy ezek fognak uralkodni? Persze, mert vak volt Lucifer, nem látta, hogy minél kisebb vagy, annál hatalmasabb vagy Istennel. Az angyal nem fogja Isten kezét. Az angyalnak olyan hatalma van önmagában, hogy Istenen kívül nem lát semmit, amitől félnie kéne. Úgy értem, én. Isten és én, és más nincs. De az angyal nem tanul alázatot. Az angyal nem megtört. Az angyal egy szolgalélek, aki engedelmeskedik. Vagy lázad. A kegyelmet, a csodát a mi életünkben látják az angyalok. Látványossággá lettünk nekik, és bekukkantanak, hogy ellessék ezt az ámulatos tervet, ami Istené a kegyelemmel. De a lényeg az, hogy nyomorultak vagyunk. És a realisztikus megoldás csak úgy jön, ha a helyzetünket is realisztikusan látjuk. És a második, és sajnos ez is itt van, bocsásd meg minden vétkemet. És ezzel befejezem most, jó? És jövő héten a démoni hadviseléssel fogjuk folytatni, mert erről szól a következő fejezet. Rendben? Az ellenségről szól. De most itt ezzel hadd fejezzem be. Bocsásd meg minden vétkemet. Ez itt van a végén. Ez nem egy divatos vers. Úgy értem, erről nehéz beszélni. Az ember, ha bár szeretett lény, bűnös. Bűnös. Elfogadhatatlan. Bűnös. A bűn az igazsággal szembeni, de az erkölccsel szembeni vétkezést, hibázást jelent. Céltévesztést, ha lehet így mondani. De ez durva dolog, ugye? Mert hogyha a szeretet a törvény betöltése, akkor a bűn az, ami nem szeretet. Róma 13. Oké? A szeretet betölti a törvényt. Tehát a bűn az minden, ami nem szeretet. A gyilkosság bűn, a lopás bűn, a hazugság bűn, a bálványimádás bűn. Miért? A bálványimádás miért bűn? Azért, mert egy igaz Isten van, és ha csinálsz magadnak egy másikat, meg torzítod a valóságot. Hány ajtó van a szobán? Egy. De én rajzolok még kettőt. Erre Isten azt mondja, hogy bűn, mert mindenki, aki azon az ajtón akar kimenekülni a tűz elől, a szörnyet fog halni. Mert nem valódi ajtó. Te találtad ki. Te csináltad. Bűn. Céltévesztés. A szeretet ellen megy. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A bűn rosszat tesz a fele barátnak. Neked, Istennek, vagy valaki másnak. Bűnös vagy, öregem. Én nem. Dehogy is nem. Annak születtél, a felelősségre vonhatóság korának, ami ilyen 11-12 éves kor, pillanatától kezdve ez a bűnöd méltóvá tesz a pokolra. Oké? Örökölt bűn a génjeinkben, egy hibás gépezet, régi bűnös természet, így hívja a Biblia, és személyesen elkövetett bűnök sorozata, amely közül egy elég ahhoz, hogy örökre visszautasított légy. Létezik pokol. Oké, a pokol nem egy vallásos fogalom, hogy ijeszgessük az embereket. Isten nem az ijeszgetős fajta. Ha kiszúrtad, eddig nem sokat ijesztgettünk. Igaz? De most egy kicsit. Nem, ez csak realizmus. Oké, ha az embernek valódi szabad akarata van, és választhat Isten mellett és Isten ellen, akkor kell, hogy legyen egy hely, amit választhat. Igaz? Mert ha Isten mindenütt jelen való, úgy értem személyesen mindenütt ott van, akkor kellett, hogy csináljon egy olyan helyet, ahova azok az emberek mennek, akik nem akarnak Isten személyes jelenlétében lenni. Akik kicsit egyszerűsítek, de a pokol az a hely, ahol Isten a személyes jelenlétét visszavonja. Mindenütt jelen való, úgyhogy Isten a pokolban is ott van, lehetetlen, nincs létezés Istenen kívül. Úgyhogy a pokol egy az Istenben lévő hely, ahonnan Isten, hogy úgymond, személyesen kivonult. És ugye van ez a nagyon vicces kis mondás, hogy a mennyben kényelmesebb, de a pokolban több ismerős lesz. Ez egy nagyon gonosz mondás, és egyáltalán nem vicces, mert a pokolban mindenki egyedül lesz. Magány. A pokol az örök magány helye. A személyes elszigeteltség. Oké? Csak vedd logikusan. Minden, ami most körülvesz téged, Isten áldása. Oké? Minden, ami körülvesz téged, azért van ott, mert Isten tette oda. Ha te azt mondod, hogy nem kell lesz Isten, húzzál innen te is, és az egész pereputyod, akkor mi marad? Akkor csak te maradsz. Úgy értem, az ego, a te lényed végtelen sok szükséggel betöltetlenül, mert Isten áldásai töltötték be eddig. A levegő, amit lélegeztél, Isten adta. A látvány, amit láttál, a járda szépsége, ami nem olyan felemelő, de azt is azért láthattad, mert Isten adott anyagot, amiből járdát lehetett építeni, adott fényt, ami eljutott a szemedhez. Ezt mind cup, nem kellek? Akkor megyek és viszem magammal azt is, amit eddig adtam. Oké, ha a pokol csak ennyi lenne, egy hely, ahol Isten magát megvonja egészen az embertől, ha ez egy örökké valóságig tart, ez már a legnagyobb borzalom, amit el tudok képzelni. De a Biblia arról is beszél, hogy a pokol a gyötrelem helye is, ahol a tűzük ki nem alszik, és a férgük el nem múlik, valahogy így írja. Oké? Egy hely, ahol aktív szenvedést, a tűzzel mérhető, az égéssel mérhető szenvedést él át az ember. Nem tudok erről nagyon sokat. Nem elemeztem ki a héber görög szavakat. De egy dolog biztos, Jézus Krisztus 7-szer többet beszélt a pokolról, mint a mennyről, és teljesen realisztikus, valóságos helyként, kategóriaként beszélt róla. Oké? A bűnöd méltóvá tesz a pokolra. Ezt érted? Isten azt mondja, hogy az én valóságom egy szent, egy tökéletes, amiben nem fér meg, nem hogy a fekete, de a szürke sem, csak a fehér. Egy bűn már fekete. Az emberi jóság Isten szentsége nélkül csak szürke. Teréz anya, ha nem tért meg, oké, ha nem tért meg, ha nem hitt Jézus Krisztusban, biztos, hogy hitt benne. Csodálatos ember volt, Isten szentje. De ha nem tért volna meg, akkor az életműve csak szürke lett volna. És nem menti meg őt. Ezt érted? Isteni igazságrendszer. Örökkévaló mérce. Ha ott leszünk a végső ítéleten, és ott leszünk, mint nézők, illetve mint bírák, akkor azt fogjuk látni, hogy mindenki érti, hogy méltó a pokolra. Ott lesz az emberiség, és Isten kimondja az ítéletet, és mindenki világosan és tisztán látni fogja, hogy ez így igazságos. Ezt érted? Nyilvánvaló lesz, hogy átkozottak vagyunk. Nyilvánvaló lesz, hogy semmi más nem lehetett tenni velünk, mint eltávolítani minket. Lázadók, gyilkosok, gyűlölködők, átkozódók, önzőek, keserűek, ellenségesek, szereteten kívül élők vagyunk. Miért beszélsz erről, Sanyi? Mert Isten realista. És a megoldása nem az, hogy bármit a szőnyeg alá söpör, hanem azt mondja, hogy nézz szembe a valósággal úgy, ahogyan az tényleg van, és aztán találj rá egy valódi megoldást. És az evangélium a valódi megoldás. És tudod mit? Addig, amíg az Isten elleni lázadásod hihetetlen súlya nem nehezedik csillapítatlanul a válladra, addig neked az evangélium nagyon keveset jelent. Oké? Addig, amíg nem látod, amint a szentek gyülekezete föláll, és dühösen visszautasít, és azt mondja, hogy takarodj a szemünk elől, nem ismerünk téged. Átkozott fajzat. amíg nem éled ezt át magadon, hogy ez én vagyok, akitől a mindenható csak elfordulni tud, akit pokorra kell ítélnie, addig az evangélium, amely megment ettől, csak egy vallásos közhely. Ezt érted? Mert ez így hangzik. Isten téged átkozottat, úgy szeretett, hogy az egyszülött fiát adta, önmagát, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Érted? Ott van, az emberek hullanak a pokolba, és Isten egy ilyen nagy, nem tudom, nagy tenyérrel így kapkodja ki az embereket onnan. Kiket? Akik hisznek. Akik hisznek. És erről szól ez a vers, bocsásd meg minden vétkemet. Tudnom kell, hogy vétkes vagyok, tudnom kell, hogy zuhanok, tudnom kell, hogy szükségem van a megbocsájtásra, és a megbocsájtás ott van Jézus Krisztusban, ott van az evangéliumban. Ő azért halt meg, hogy Isten megbocsájthasson. Ki van fizetve? Minden bűnünk ki van fizetve. De ez a fizetség csak akkor válik érvényessé ránk, ha hiszünk Jézus Krisztusban. Miért? Mert ez az egyetlen ajtó. Mert egy olyan falon, amin ember nem tud átmenni, Isten egy ajtót nyitott. A fiát. Ő az ajtó. Istennek meg kellett halnia, hogy ezt a problémát megoldja. Ez nem egy kis probléma, ez egy nagy probléma. Isten halála az egyetlen megoldás. Ott van az ajtó, csak oda kell menni, és be kell menni. Nincs apróbetűs rész, csak az az ajtó, ott lehet kimenni. És aki nem megy ki azon az ajtón, az nem jut ki. Nincs, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához. És az egyik mód, ahogy emberek nem jutnak ki azon az ajtón, az azt mondják, hogy nekem is kell kimennem. Milyen ajtó? Ha nem viccelj, én egy jó ember vagyok. Milyen bűn, milyen elveszettség. Jó ember vagyok. Isten, majd ha meghalok, Isten majd eldönti, hogy mi lesz velem. Nem kell nekem most bocsánatot kérnem semmiért. Az egész életemet úgy éltem, hogy jó ember voltam. Azt ott ülnek a terem közepén, és elfelejtenek kimenni az ajtón. Nem értik. Nem értik. Egy hamis önigazságban élnek. Rendkívül fontos. Ha nem vagy tisztában azzal, hogy a jóságod nem ér semmit, akkor nem fogod elfogadni azt a nagyon egyszerű, de tökéletes megoldást, amit Isten adott. Semmid nincs, de én mindent neked adok, csak kérned kell. Bocsásd meg minden vétkemet. Uram, és sinem vagy. Visszacsinálhatatlanul, ezzel kezdtük, emlékszel? Adolf Hitler, ha ezt mondja, neki volt bűne? Azt hiszem, neki volt egy pár. Úgy értem, ups, 6 millió zsidó. Sztálin? Ő azt hiszem, ő többet, tehát hogy ő... Igen. Az ajtó annyira nyitva van, hogy ők is átsétálhattak rajta. Valószínűleg nem tették. De ha megtették volna, akkor Isten megoldása annyival nagyobb, mint az ember bűne, hogy rendbe hozza. A büszkeség az ember legnagyobb ellensége. Nem a bűne, a büszkeség, amely azt mondja, hogy nem. Mi az, hogy én nem vagyok elég jó? Mi az, hogy én nem vagyok jó ember? Ezerszer jobb vagyok egy csomónál. Ez Istennek kevés? Hát akkor menjen Isten, ahova akar. Káin. Ez volt Káin. Ábel csak azt csinálta, amit Isten tanított neki. Ádám elmondta, hogy amikor vétkeztünk, akkor Isten levágott egy állatot. Bőrbőrruhát készített. Ez volt a betakarás, ez volt a megoldás. Te is ezt csináld. Amikor áldozol Istennek, akkor csináld azt, amit ő tanított. Ábel ezt csinálta. Pásztor volt, és a legszebb bárányt felajánlotta Istennek. Isten elfogadta az áldozatát, és Ábel áldott volt. Káin viszont a saját kezével dolgozott, verejtékkel, művelte a földet. Káin jó ember volt, Káin egy igazi humanista volt, Káin egy olyan ember volt, aki nem egy ilyen nyámnyira keresztény, aki csak csurgatja a nyálát, és reménykedik az Istenben, aki tett valamit, tudod, aki fölállt, és keményen dolgozott, és aztán a munkáját fölajánlotta Istennek, nem volt ő lázadó, ugye nem mentő Isten ellen, ő áldozott Istennek, de nem azt az áldozatot, amit Isten adott, ő ásni kezdett ott a falon. Szóval megyek én hozzád, Istenem, itt egy jó kis légkalapács, kijutok valahogy, de itt az ajtó, hagyjál engem az ajtóval, ott a lég, és én jó ember vagyok, nincs nekem szükségem megbocsájtásra, én megdolgoztam érte, tartozol nekem, itt a föld gyümölcse, amivel a verejtékemmel dolgoztam. És aztán Káin, amikor Isten visszautasította az áldozatát, olyan dühös lett, hogy megölte Ábelt. Mi van e mögött? büszkeség van ebben. Emögött az van, hogy az én elképzelésem jobb és fontosabb mindenkiénél. Oké? És hogyha Isten ellentmond nekem, akkor összevesztem Istennel. Ennyi. Kész. Ennyi. Ennyi. Isten addig lehet az Istenem, amíg engedelmeskedik. Ez a büszkeség lényege. Ez a gyökere. És hát ez az életben is tönkretesz, úgy értem, az üzletet tönkreteszi, ugye? Mert az üzletnek úgy kell működnie, ahogy te gondolod, hogy működnie kell, azt úgy nem működik. A házasságnak úgy kéne működnie, ahogy te gondolod, hogy működnie kell, azt úgy nem működik. Az életnek úgy kéne alakulnia, ahogy te gondolod, hogy működnie kell, azt úgy nem működik. És mi történik? Darabokra hullik az életed. Alázatot kell tanulnod. Nincs mese. Egyet kell tudnod érteni Istennel. És ez így néz ki, bocsásd meg minden vétkemet, mert sok van. És nem is rejtegeted, nem kell, hogy rejtegessem. Te tudtad, te azért haltál meg. Te itt vagy, hogy kifizesd. De kell a beleegyezésed. Kell a beleegyezésed. Kell a beleegyezésed. Úgyhogy jó ez így? Egy nagy problémára egy még nagyobb, tökéletes, feltétel nélküli megoldás. Amit nem veszek igénybe, ha nem látom, hogy milyen nagy a probléma. Látnom kell a problémát. De ha látom, akkor nem probléma tudatban élek, hanem csak egyszerűen választom a megoldást, és szabadságban élek. És hálával élek, mert tudom, hogy ez nem játék. Nagy dolog. Az örök életem van. Csak meg kell vallanom a bűnömet, nem vezekelnem, csak elmondom Istennek. 1 János 1.9. Le van rendezve. Megvalljuk a bűneinket, hő is igaz, megbocsátja a bűnünket, és megtisztít minden gonoszságtól, folyamatosan éles stílusként. Ez már nem az üdvösségről szól, ez csak a mindennapi járásról szól. Az üdvösség megvan akkor, ha egyszer azt mondhatod, hogy Uram, ments meg. Itt fejezzük be. Mennyei Atyám, csak kérünk téged, hogy tedd ezeket a szavakat nagyon valóságossá, nagyon mélyé, nagyon élhetővé a számunkra. Adj ezen keresztül nagy-nagy szabadulást nekünk az életben. Nagy-nagy szabadulást. Szeretnénk azzal az erőforrással élni, amit jelent, hogy téged ismerünk, hogy te vagy a menedzserünk, hogy te vagy a hátszelünk, hogy te vagy az Istenünk, hogy te vagy az, aki lehajolsz hozzánk, aki közösségben vagy velünk. Te vagy az, aki megbocsájtod minden bűnünket, aki mindent rendbe hozol, amit mi elrontottunk, rontunk és el fogunk rontani. Ha te velünk vagy, ki lehet ellenünk? Senki és semmi. És bizony velünk vagy. Így akarunk élni. Szüntelenül rád akarunk nézni. Egy végtelen forrásból merítünk. Feltétel nélkül. És hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és még sosem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor azt hiszem, hogy itt az idő, hogy ezt most megtedd. Ne halogass tovább. Nem érdemes. Nincs miért. Csak egyszerűen mondd Jézusnak, hal téged. Ő a mindenható. Itt van most is. Csak mondd neki, hogy elfogadlak. Csak ennyit. Elfogadlak. Légy a megváltóm. Tudom, hogy bűnös vagyok. Úgy értem, elszúrtam. Kicsi dolgokat és nagyokat. Elszúrtam. De te rendbe hoztad. És én ezt elfogadom. Én ezt elfogadom. Adj nekem örök életet. Jézus Krisztus nevében kérlek. Amen. Amen.